kívánok! Nélektan és a Kabbala kurzusnak a negyedik előadásán vagyunk. Kicsit ismételjük át az elmúlt órán elhangzottakat, ugye a kérdőív alapján. Ugye azok után, hogy beszélgettünk sokat arról, hogy a rossz, a második órán beszélgettünk arról, hogy a rossz az nem, valójában a zsidóság szerint nem rossz, hiszen nincs rossz, hiszen minden Istentől való. Az előző órán arról beszéltünk részletesebben, hogy mégis amikor azt mondjuk, hogy valami rossz, akkor az mihez képest rossz? És ez az első kérdése is a kérdőívünknek. Mi volt erre a válasz? Nyilván tudják, csak hát az első kérdésre a válasz az az volt, hogy Istenhez képest rossz valami. Tehát minél kevésbé érezhető valamiben Isten, annál inkább azt mondjuk, hogy rossz. Mitől függ, hogy miben mennyire érezhető Isten? Még az első kurzuson tanult cimcumoktól függ. Hiszen Isten eltakarja az ő fényét a teremtéshez, ahhoz, hogy legyen teremtéshez, kénytelen eltakarni a fényét. És így nem érezhető a mi világunkban az isteni fény. Minél kevésbé érezhető az isteni fény a világban, annál inkább arról beszélhetünk, hogy ez egy valami rossz. És ugye említettük a Kabbalának azt a felállítását, hogy abszolút a legmagasabb szintű világ az csupa jó. A briáj szinte lejjebb való világ az többségében jó. A Jetszirá az fele-fele, az Asszia az pedig többségében rossz, azért jó vagy rossz, mert attól függ, hogy mennyire van távol, mennyire áll távol ez Istentől. Kitértünk arra, hogy azért nem lehet csak az alapján megállapítani, hogy valami rossz, vagy nem lehet odáig eljutni, hogy valami rossz legyen, hogy Isten eltakarja a fényét, mert lehet, hogy az ő kevésbé érezhető Isten, de nem lesz Isten ellenes, úgymond, legalább látszólag Isten ellenes. És erre azt a példát használtuk, amit az első kurzusban nagyon sokszor használtunk, hogy amikor a bölcsmester minél többet eltakar az ő gondolataiból, azért, hogy a tanulókat ne árassza el túl sok információval, akkor sem, hiába fog minél többet eltakarni, nem fog olyan dolog születni abból, csak a takarások miatt, ami ellentétes azzal, amit ő igazából szeretne mondani. Hát ezzel mondtuk azt, hogy igazából nem is elég, ahhoz, hogy a rossz megteremtődjön, nem elég, hogy cimcumok legyenek. Ez volt a válasz a második kérdésre, és ez már a válasz a harmadik kérdésre is, ugyanis a Kabbala szerint ez az edények összetörése. Azt mondtuk, hogy kell, hogy legyen egy töréspont, úgymond a fény megtörése. Azon kívül, hogy vannak cimcumok, amik eredményezik, hogy Isten ne legyen érezhető, ezen kívül szükség van az edények összetörésére, szükség van arra, hogy megtörjön a fény. Ahhoz hasonlítottuk ezt, mint amikor a tanár egyrészt lehet, hogy nagyon szűkíti a gondolatot, és keveset mond el belőle, de másrészt az is előfordulhat, hogy félreértik a hallgatók, amit mond, és akkor így ezáltal megtört az a fény, amit a tanár adott. És igazából ide jutottunk, hogy ez így keletkezik a rossz, és ehhez így érthető, hogy mi alapján döntjük el, hogy mi a rossz és mi a jó. Szóval rátértünk arra, hogy kétfajta rossz létezik. Van a fénylő rossz, meg a tisztátalan rossz, és ezt úgy hívjuk a rosszat, nem is úgy hívjuk, hogy rossz, hanem úgy hívjuk, hogy burok, klipá, héberül klipot többes számban. Tehát vannak a fénylő klipák, meg a klipát noga, és itt rosszul írtam, klipon, hanem klipot. És van a tisztátalan klipot, ami között mi a különbség, hogy míg a tisztát azt föl lehet emelni, vagy a fénylőt azt föl lehet emelni, jó oldalra lehet vinni, a tisztátlannal csak annyit lehet kezdeni, hogy nem nyúlunk hozzá. És itt a Tóra törvényei között azt mondtuk, hogy egyrészt vannak a tilalmak, amelyikkel nincs mit kezdeni, mert csak meg kell őket tartani. Aztán vannak olyan dolgok, amik megengedettek, de mégis fönnáll a lehetőség, hogy vagy rossz irányba viszik őket, visznek ők minket és mi őket, és ezáltal azok is lekerülnek és lerántanak minket, vagy fölemeljük azokat, és ezáltal mi is feljebb emelkedünk. Ugye azt mondtuk, hogy a cél ugye az, hogy megtalálni az isteni szikrát mindenben, de hát ha mondjuk akár egy megengedett dolognál is nem az isteni cél az elsődleges, hanem az önkielégítés, az önmagunknak való örömszerzés, a saját egónk, akkor hiába megengedett az a dolog, de mi azt a rossz irányba visszük, azt lelökjük a tisztátalan klipot szintjére, lelökjük a tisztátalan klipot szintjére, és ezáltal azok minket is maguk után rántanak. Ezzel együtt a hatos kérdése, hogy az a válasz, hogy mire utal a mondat, hogy a termések bősége a marha erejében van, hogy a marha ereje az, ami rossz ösztönünk, és azt mondtuk, hogy mégis van remény, és mégis van célja ennek a rossznak. Ennek a rossznak az a célja, hogyha ezt átfordítsuk a jóra, akkor abból bőség van, és a termések bősége a marha erejében van. És azt is mondtuk, ez ugye a példa, amit a négyes kérdésre a válasz, mi volt a példa, amit az Zóhár használt. Azt mondtuk, hogy ha a király, aki próbára kell tenni az egyetlen fiát, és ezért fölbérel egy kénőt, hogy próbálja meg elcsábítani. És itt a kénő sem akarja igazából, hogy a fiú elcsábuljon, mert tudja, ő is szeretni, hogy a király vágya teljesüljön. De ezzel együtt ő teljesíti a küldetését, és mindent megtesz azért, hogy mindent bevet, hogy elcsábítsa a herceget. Hát, röviden összefoglalva ezek voltak. Még annyit, ugye, ami a címében is benne volt az előző előadásnak, hogy abban a rossz, pozitív irányban való elmozdításnak két szintje van, és azt mondjuk, hogy ez az itt kafja és ez az itt hapha. Az itt kafja az a visszatartás. Akkor azt mondjuk, hogy mondjuk valamilyen rossz szokást, vagy rossz dolgokról egyszerűen lemondunk, és az arra való késztetést megpróbáljuk magunkban visszatartani. Ez a visszatartás, ez az első szint, de nem ez a végcél, az végcél az átfordítás. És akkor itt példát mondunk, például, hogy ha valakinek van egy rossz szenvedélye, akkor megpróbálja, ugye azok után, hogy végig gondolja, ez egy mennyire káros, megpróbálja eltolni magától, de egy még magasabb szint, hogy átfordul, és már nem is vágyódik azután, a dolog után, ami negatív. Ma pedig, ugye a ma következő órának, ennyi volt körülbelül az előző órának a rövid átismétlése, a ma következő órának pedig az a témája, hogy mi az életünk célja, és a vénoni, a közepes. Ugye most ez elég központi kérdés, mi az ember célja az életben. De egy kicsit nézzük meg, hogy végül is mit vár el tőlünk a zsidóság, a kabala szerint mi az, amit Isten akar az embertől. Ebben az önfejlesztésben van-e valamilyen végső cél, amikor az ember megnyugodhat, vagy ez egy ilyen végtelenbe vesző folyamatos munka, aminek úgy sosincs vége? Van-e valamilyen mondjuk fixa ideál, amit az embernek el kell érnie, vagy esetleg nincsen? Tehát mi az, vagy mindenkinek hasonlónak kell lennie, vagy mindenki csak a saját szintjén. Tehát mi az, amit az ember kitűzhet célul maga elé, hogy ilyenné kell, hogy váljak. Van-e egyáltalán ilyen? És nézzük meg egy kicsit, hogy mit mond a Tóra, mit mond a Biblia, hogy mit mond a Kabala, hogy mik az ember célja, mi az ember célja ezen a földön. Sokszor használjuk azokat a kifejezéseket, hogy vannak igaz emberek, nem, aztán rássá, amit most itt az a forrásokon úgy fordítottam, hogy gonosz, de inkább mondjuk azt, hogy rossz emberek. Vannak valóban jó emberek, meg rossz emberek, hogy ez hogy van. De ezeket a dolgokat fogjuk megnézni, és hogy tényleg valóban mi a célja ennek az életnek. Ami nyilván egy óra nem elég, de megpróbáljuk az eddig tanultak alapján egy kicsit jobban megérteni azt, hogy abban mit gondol erről. Akkor kiosztanám a idézeteket és forrásokat. Akkor nézzünk egy pár idézetet. Csak ami elgondolkodtathat bennünket. Azt mondja az első Jób könyvében, mert nem a porból nő ki a baj, és nem a földből sarjad a szenvedés, hanem az ember szenvedése született, amint a villámfiai magasba repülnek. Amit fontos ebből a mondatból az, és amit sokszor szoktak idézni, az az, hogy a Adam le amal yivaled, yulad, hogy az ember szenvedésre született, ami az amal, amit itt szenvedésnek fordít, az igazából munkát jelent. Csak hát szenvedésnek is lehet, a munka szenvedés. Szenvedésnek is lehet fordítani. Mit jelent, hogy az ember munkára született? Tehát, hogy valami olyasmitre utal itt Jób, hogy feladattal születtünk az életet. Tehát nyilván a zsidóság és a kabbala is azt gondolja, hogy nem egy adott helyzetbe születtünk bele, ami semmi feladatunk nincsen, hanem csak passzív résztvevők végig csináljuk, hanem itt van valamilyen feladat, az ember munkára született, tehát kell, hogy valamit csináljon. És ennek kapcsán nagyon érdekes dolog, amit a zsidó gondolkodók mondanak a teremtés történetével kapcsolatban, hogy többször fölmerül, hogy ugye Isten nem teremtett egy tökéletes világot, és azt mondja a Biblia, amikor befejezi Isten a teremtést, akkor azt mondja, Asher bara elokim lászott, amit Isten teremtett, lászott csinálni. Kicsit érthetetlen a szövegben, hogy mit jelent az, hogy csinálni. Isten teremtett csinálni. És a kommentárok azt mondják, hogy igen, ez megmagyarázza nekünk, hogy Isten miért nem teremtette a világot tökéletessé. Hogy miért teremtett egy olyan világot, amiben az ember munkája szükséges. Isten egy olyan világot teremtett, amit tovább kell csinálni. Amiben egy olyan világot teremtett, amiben még vannak lehetőségek, amit az ember kell, hogy előhozzon a világból. Tehát igenis az embernek van feladata ezen a világon, nem csak passzív résztvevője ennek a történetnek. Az, hogy mi a feladata az embernek, arról a következő két idézet elég sokat mond, és azt mondja, hogy most pedig Izrael mit kíván az örökkévaló a te Istened tőled, mint hogy féljed az örökkévalót a te Istenedet, hogy járj minden útjain, szeresd őt és szolgáld az örökkévalót a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel. Most itt ebben a forrásban nem is jön át annyira, de hogy a héberben azt mondja, látói szól, más sem őkkel, hogy sőmímak. Azt mondja, hogy most Izrael, hát mi ez a kis dolog, amit kíván tőled Isten? Hát csupán annyit, hogy féldőt és az útjait követed. És ennek kapcsán a Talmud fölteszi ezt a kérdést, amit itt kettővel lejjebb idézek. Azt mondja, hogy azt mondta Rabbi Hanina, minden az ég kezében van, kivéve az ég félelmét, hogy írva, most pedig Izrael mit kíván az örökké, a te Isten tőle, mint hogy fél az örökké való. Tehát, hogy ez a mi feladatunk, ezt nem Isten adja, hanem ezt nekünk kell csinálni. És erre azt mondja, valóban kis dolog az Isten félelem. Tehát egy kicsit olyan, mint hogyha a Tóra azt mondaná, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog, végül is nem kér olyan sokat, csak egy kicsit, hogy nyeljen őt. Pedig hát azért azt tudjuk, hogy ez egy nagy dolog, és a Talmud azt mondja, hogy igen, Mózes mesterünknek valóban kis dolog az. Ő mondta ezt, és az ő szemében ez nem egy nagy dolog. Tehát ugye, ha emiatt szeretnénk megérteni, akkor itt nyilvánvalóan a Tóra nem csak Mózeshez, tehát nem, amikor Mózes mond valamit, akkor ezt nekünk mondja, nem magának mondja. Tehát, és akkor ezek szerint kis dolog az, hogy Istent félni. És ennek kapcsán van az a másik négy mondat, amit itt idézek a egyen följebb, Mózes, tehát a harmadik idézet az oldalon. Azt mondja a Tóra, mert ez a parancsolat, melyet én neked parancsolok, nem elérhetetlen számodra, és nincs távol az. Nem az égben van, hogy mondhatnád, kiszáll föl érte számunkra az égből, hogy elhozza nekünk, és hirdesse azt nekünk, hogy megtegyük. Nem a tengeren túl van az, hogy mondanád, kimegy át számunkra a tengeren túlra, hogy elhozza nekünk, és hirdesse azt nekünk, hogy megtegyük. Hanem nagyon közel van hozzád az ige. Szádban és szívedben, hogy megtedd azt. Tóra megint csak valami ilyesmit mond, mintha ez egy ilyen egyszerű dolog lenne, nem kell ezt túl bonyolítani, nincs ez a tengeren túl, vagy az égben. Végül is közel van hozzád, nem olyan messze van, hogy ezt megtartsad, amit le van írva. És ugye ezt meg kéne érteni, hogy mi az, amit, tehát mi az a szint, amit el kell, hogy érjünk. Nyilvánvalóan órában vannak parancsolatok, és az embernek törekednie kell arra, a zsidóság szerint, hogy elérje ezeket a parancsolatokat, és nyilván a kabala szerint is erről szól a kabala. De van egy olyan híres mondása a Rambánnak, a Nachmanidesnek. Ezt mondja, hogy lehet egy ember, aki novolbül suszatóira, egy ember, aki átkos, vagy aki gonosz, a Tóra engedélyével. Ez mit jelent? Arra utal ez, hogy vannak, lehetünk mi olyanok, hogy megtartjuk a Tóra minden parancsolatát, de ez egy nagy lépés, ez még nem biztosítja, hogy mi tényleg jó emberek vagyunk. Vannak emberek, akik megtartják, úgymond a Tóra törvényeit, és mégiscsak nem jó emberek. Erre utal a... Tehát, hogy akkor mégsem olyan egyszerű ez ezek szerint, mégsem elég csupán megnézni a Tóra, hogy mi van leírva, és akkor, hogyha az megtartom a gyakorlatban, akkor az elég. Hát itt lehet, hogy még ennél több kell. Biztos, hogy nem kevesebb, tehát azt senki nem mondja, hogy ne tartsd meg. Biztos, hogy meg kell tartani. De hogy kéne ennél több, és mi az, ami ennél több? Tehát nyilván kell valami lelki szolgálat, nem elég imádkozni, hanem kell, hogy legyen jó dolg imádkozni mindenképp, de fontos, hogy legyen mögötte valami szellemiség, nem elég szombatot tartani, hanem kell, hogy legyen meg. És mi az, amit nekünk el kell érni? Ugye nagyon gyakran az emberek azt mondják, hogy nem akarnak képmutatóak lenni. Ez egy gyakran hallott, és gyakran használjuk magunkkal szemben, azt mondjuk, hogy hát nem akarok képmutató lenni. Én nem fogom ezt vagy azt csinálni, mert én nem vagyok azon a szinten. Ez egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen álszerénység, amikor azt mondom, hogy hát én nem fogok most péntek esti gyertyát gyújtani, mert úgyse tartom a szombatot, vagy egy másikon. Nem fogok én most ennek a szegénynek segíteni, mert nem vagyok én olyan jó ember, hogy most segítsek neki. Hát most ne játsszuk meg magunkat, most úgy csinálok, mint ilyen nagy adakozó lennék, pedig hát mi az, aki 100 forint. Hát nem fogom neki odaadni, mert tehát gyakran, ha megfigyeljük magunkat, akkor láthatjuk, hogy van bennünk egy ilyesmi, hát nem, de nem vagyok tökéletes, ezért hagyjuk az egészet. Egy kicsit most lefordítva röviden. Mivel így is úgy is én nem vagyok az a fixeivel, akkor most nem kell úgy csinálni, mintha az lennék. Emlékszem, egy gyomkipúrkor, ugye, amikor a legszentebb nap, és több előírás is van, egyrészt böjtölni, másrészt ugye vannak különböző megkötések, és az egyik dolog az, hogy ne hordjunk bőrcipőt. És emlékszem, valaki bejött a templomba, a közösség egy kedves tagja, és látom, hogy egy bőrcipőben is van neki, hát Gabi, hát ez hogy van? És akkor azt mondja nekem, hogy nem mondom neki, hát a többiek néznek, és látják, példát vesznek róla, az nem akarok képmutató lenni. Mi a történet lényeg? És ennek kapcsán van egy nagyon érdekes történet, ami ezt elmagyarázza, hogy mi a... Hogy azt mondja, hogy volt egyszer egy ember, aki vallásos zsidó volt, egy haszid, hosszú szakál, pajesz, és az üzleti életben elkeveredett az otthonból, elkeveredett a kis otthoni környezetből, a stetlőből, a kis faluból, és fölkerült a nagyvárosba, Budapestre. És hát kezdett kellemetlen lenni ez a külső, ez az öltöző. És lassanként kicsit kezdte rendbe hozni magát, először csak szépen megfésült a szakállát, utána kicsit vágott belőle, utána előfordult, hogy már nem járt ezzel a hosszú ruhával, hanem csak röviddel, és ahogy mindig egyre jobban, egyre több dolog leesett a szakáll egy idő után, utána a kipa is leesett. Mindig, amikor hazajött, akkor már úgy rendezte, hogy már meg visszanőjön a szakáll, és már mindent úgy helyrehozott, hogy amikor ott volt, akkor senki nem vette észre, hogy itt volt valami változás, és olyan messze volt a két város, a falu a várostól, hogy senki nem látta őt, és nem gondolta volna. Egy idő után ez így ment, hogy neki lelkiismeret furdalása volt, és rosszul érezte magát, pláne a reve előtt, hogy hát ő most megjátsza magát, és úgy döntött, hogy legközelebb, amikor jön, akkor úgy fog jönni, ahogy ő a városban jár kell. És legközelebb valóban nem öltözött át, hanem abban az új szerelésben maradt, amiben ő a városban volt. És amikor leszállt a vonatra, akkor mindenki csak nézte, hogy ki ez a... ez ki lehet ez? És akkor rájöttek, hogy ez a Mojse, és ő egyenesen ment a rebéhez, és a rebe bement, a rebe ránézett, és azt mondja, hát rebe, lehet, hogy nem ismersz meg, én vagyok a Mojse. Azt mondja, hogy a rebe csak ránézett, és elkezdett sírni. És akkor sírt egy ideig a rebe, utána megnyugodott, és azt mondja neki a Mojse, hogy hát rebe, ne haragudj, de hát tudnod kell, hogy már nagyon hosszú ide óta így nézek ki, csak nem itt, hanem a városban. Azt mondja, hogy a rebe, én tudom ezt, mindig is tudtam. Nem ezért sírok. Miért
miért jöttél így? Azt mondja, hát Rebbe, nem akartam képmutató lenni. Szerintem, hogy éppen ezért sírok. Én eddig azt hittem, hogy amikor itt vagy, az a te igazi éned. És amikor elmész a nagyvárosba, akkor a város felé, az apai a környezet felé képmutató vagy. De most már tudom, hogy mindvégig úgy érezted, hogy ott, amikor olyan vagy, az a te igazi éned, és amikor idejössz, akkor vagy képmutató. És ez az, ami fáj nekem. Ezért sírok. Tehát most visszatérve, gyakran érezzük azt, és mondjuk azt magunknak, vagy másoknak, hogy hát képmutatóság. Az ember nem lett tökéletes, de mégis van bennünk nagy olyan érzés, mint hogyha mivel mi nem vagyunk tökéletesek, ezért csomó mindenről lemondunk. Egy csomó minden olyan erényről, amit azért képesek lennénk megtenni. Tehát a kérdés az, hogy van egy ilyen fixa ide, van egy ilyen tökéletes szint, amit el lehet érni. A zsidóság szerint, ha nincs, akkor pedig mi alapján határozzuk meg a dolgokat. Egy másik kérdés, és majd ezekre mind remélem, hogy választ találunk, az az, hogy van-e a cselekedeteknek, a cselekedetek mennyiségének értéke önmagukban. Tehát nem csak a minőségnek, hanem a mennyiségnek is. Mondjuk azt mondjuk, hogy mit értek ezzel, hát nyilván van a mennyiségnek is értéke. Tehát többet ér az, ha valaki tízszer ad, mint hogyha egyszer ad adományt. De a kérdés az, hogy önmagában azt mondjuk, azt számos azt mondom, hogy én életemben 23.465 jó cselekedetet tettem, Kovács János pedig csak 22.100-at, akkor én jobb vagyok, mint Kovács János, tehát lehet egyáltalán így hasonlításokat tenni. Most ennek kapcsán van egy nagyon érdekes történet, amit lehet, hogy már egyszer említettem, mert nagyon megfogott engem, amikor ezt olvastam. Egyszer van egy Izraelben egy ilyen hetente megjelenő kis lap, olyas, mint itt a Good Shabbat, amiből mindig a végén van egy kis ilyen riport valami érdekes emberre. És egyszer volt egy kínai vagy egy japán fiatal ember, aki ott szerepelt, és akkor megkérdezte, és arról beszélt, hogy ő zsidó, betért zsidónak, és arról beszélt, hogy miért döntött úgy, hogy ő zsidó akar lenni. Nagyon érdekes dolgot mondta. Azt mondja, hogy azon gondolkodott, hogy már nagyon sok vallást megnézett, és mindegyiknek természetesen elolvasta a szent könyvét, vagy a tanításait. És ami őt megfogta a zsidó vallásban, az a szereplők a Bibliában, a Tórában, hogy nagyon érdekes történetek vannak róluk, olyan történetek is, amelyeket a többi könyvben nem találhatók. Mik ezek a történetek? Ha megnézzük az összes többi könyvben, mondja ő, akkor ilyen tökéletes emberek ezek a szentek. Semmi hibájuk nincsen. Más szinte ilyen félistenek. De a zsidóknál az a furcsa, hogy nagyon sok olyan történet, az ember elolvas és elgondolkodik, hogy jó ég, ez az Ábrahám. Ez a mi ősatyánk. Ezt a minimum, ha valaki ez megszerkesztette, ezért gondolkodni volt, kellett volna esetleg kicenzúrázni, vagy kicsit finomítani a történeten. Nem egy olyan történet van, amikor az ember látja, hogy itten olyan dolgokat leír a Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Mózesről, Ádámról, Noéról, amik egyáltalán nem... Húha, ez egy ilyen a tökéletes ember. Távolról sem. Hanem mit tudom, azt írja le, hogy Ábrahám félt attól, hogy megölik, és ezért azt mondta a feleségéről, hogy ő nem is a felesége, van a testvére Egyiptomban. Hogy leírja azt, hogy Ádám vétkezett. Vagy leírja azt, hogy Jehuda, Jákobnak az egyik fia, hogyan hált véletlenül a saját menyével, azt hitte róla, hogy egy prostituált, és aztán ez is egy olyan történet, ami azért hát nem egészen illik be a nagy képbe. De még sorolhatnám, tehát vannak történetek, amik elég furcsák. És azt mondja erre ez a fiatalember, hogy itt ő rájött arra, hogy itt mi az alapvető különbség, azt mondja, hogy az, hogy úgy tűnik, hogy a zsidóknál ezekről az emberekről úgy beszél, mint emberekről. És ezért ez egy sokkal emberközelebbi valami. De leírja, hogy ezek annak ellenére, hogy emberek voltak, milyen nagy dolgot értek el. De ezzel együtt emberek voltak, és azért voltak hibáik. És az fontos kihangsúlyozni, hogy ugye a kommentárok mindig valamilyen magyarázatot találnak arra, hogy ez miért nem olyan nagy bűn, mint ahogy ez le van írva. És ebben valószínűleg igazuk is van. Tehát mindennek több perspektívája lehet. És ez nem ugyanaz, és vagy vegyük mondjuk Dávid király híres történetét Batsevával. És a kommentárok mindig találnak valami magyarázatot, de ez végül is mindegy, Ugye a Salamon király azt mondja a Koheletben, és ez a negyedik idézet, hogy mert nincs igaz ember a Földön, aki jót cselekszik és nem vétkezik. És a kommentárok azt mondják, ez a vétkezik szó, a het szó, a vétek szó, az ugyanaz a rokon azzal a szóval, hogy hiszaron, hogy hiány. Nem is az, hogy vétkezik, hanem mondjuk azt, hogy aki nem hibázik. És végül is most akkor ennél marad. Tehát mindegy, hogy most azt mondjuk, hogy ez vétek, vagy hiba. De mi esetben nem tökéletes. Azt mindenképp sugallja a szöveg, hogy, ez, hogy azok, akikről itt szó van, azok nem tökéletesek voltak. Lehet, hogy törekedtek valami felé, és kiemelkedően törekedtek valami felé, és ezért emlékezünk rájuk a mai napig, és azért érdemelték ki, hogy mondjuk az ő leszármazottai kapják meg a Tórát, vagy ehhez hasonló. De mindenképpen emberek voltak, nem pedig ilyen félistenek. Míg azt mondja, hogy mondja ez a fiút, folytatja, hogy míg a többi történetben, többi könyvnek, a szent könyvnek, úgymond szent könyvnek a történetében, ezek a példaképek, azok olyan szinte elérhetetlen példaképek, mert annyira távol esnek egy embertől, és ezért ő azt mondja, hogy ezért ő úgy gondolja, hogy a többieknél van egy bizonyos fajta képmutatás is. Mert mivel nem lehetek olyan tökéletes, ezért vagy azt mondom, hogy hagyjuk az egészet, vagy megpróbálok olyan képet mutatni magamnak és másoknak, mintha mégis olyan tökéletes lennék, vagy legalább el tudnám képzelni magamat, hogy olyan tökéletes vagyok. Mindenesetre ez egy ilyen hangulat, vagy egy ilyen világnézet, de a kérdés, de mindenesetre visszatérve ahhoz, amit ő ír, és nem értékelem, hogy ez igaz vagy nem, de az biztos, hogy a Tóra nem egy olyan tökéletes képet mutat azokról az emberekről, akiket példaképként kiválaszt a történelemből, és azok, amiket leír, és amelyek a mai napig fennmaradtak. Nem olyan személyeket ír le, akikről azt lehetne mondani, hogy nincsenek hibáik. Az teljesen egyértelmű, hogy igen, vannak. Mi tudjuk azt, hogy Mózes nem ment be a Szentföldre, mert ráütött a kőre, és nem beszélt hozzá, amikor a vizet kellett vele fakasztani. Innen nézve azért ez nem egy olyan nagy vétek, de Mózes szintjéhez képest ez egy hiba volt. És Isten ezért nem engedte meg neki a számára legkedvesebb dolgot, hogy bemehessen az ígéret földjére, amiért ő annyit tett. Hát azt látjuk, hogy Mózesnek is ezek szerint a saját szintjéhez képest, ha más nem a saját szintjéhez képest, voltak hibái. Ha pedig ez így van, akkor ezt fontos lenne megérteni, ha elismerjük azt, hogy vannak hibáink, akkor miért tehát akkor mi a törekvés? Egy is lesznek hibáink a saját szintünkhöz képest, akkor igazából hogyan jutunk előre? Mi az a cél, amit ki kell, hogy válasszunk? Ez a mai órának a kérdése. Másik helyen a Biblia azt mondja, hogy Seva Yipol Tzadik Vekam, hétszer fog elesni az igaz, és majd föl kell. A Biblia mondja, hogy elesik az igaz. Ez szerinti az elesés, az, hogy elesik az utcán, azt jelenti, hogy elesik azon az úton, amin halad. Visszaesik, hibázik. De azt mondja, hogy aztán majd föl kell. Tehát, hogy az elesés, a hibák, azok része annak az útnak, aminen haladunk. De mindesetre most összefordul, nagyon sok ilyen gondolatot felvetettem, de próbáljuk meg ugye tisztázni. A kérdés az az, hogy mi az az elérhető cél, amire törekednünk kell, és ez hogyan illik be abba a képbe, amit eddig tanultunk a lélekről, a rosszról, a rossz kezeléséről, a rossz ösztönről. Ez a mai órának a témája. Akkor menjünk egy kicsit tovább, és nézzük a következő forrást itt az oldalon. Ugye alulról a harmadik idézett a Talmudból. A Talmud itt azt részletezés, az egészet nem fordítottam le, hogy az ember hogyan születik, és a születés előtt milyen dolgok történnek vele, a lelkével pontosabban. És mindenféle bibliai idézetekkel tűzdeli, és akkor egy ponton azt mondja, hogy amikor az ember lejönne a földre, a lélek lejönne a földre, akkor megesketik. És azt mondja, mivel esketik meg? Azt mondják neki, hogy legyél igaz, és ne legyél gonosz. És még az egész világ is azt mondja neked, hogy te igaz vagy, a saját szemedben legyél gonosz. Ugye ez egy elég, tehát az első rész ez mondjuk értető, azt mondja, hogy legyél igaz.
az más kérdés, hogy most nem világos, hogyha itt nyilván az isteni lélekről van szó, akkor miért kell megesketni? Az esküvő olyas valakinek kell, aki lehet, nem lesz biztos magában, hogy ő mit akar, de hát egy isteni lélekről van szó, akkor nyilván tudja, hogy mit, mi a célja. Az esketés szó, a masbia, az ugyanaz a szó, csak a pontot a sinnen másik oldalra kell tenni, és akkor ez nem masbia, hanem masbia. Azt jelenti, hogy feltölteni, jól lakatni. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ez nem egy, az esketés, ez egy erőadás. Föltöltik a lelket energiával. És azt mondják neki, legyél igaz, és ne legyél gonosz. De a mondat második fele viszont azt mondja, hogy még akkor is, amikor mindenki azt mondja, hogy igaz vagy, a saját szemedben legyél gonosz. Ez mire jó? Mire jó az, hogyha azt mondjuk valaki?
Hogy fejlődjek magamhoz képest.
Igen, tehát a János helyesen rámutat, hogy igen, hát nyilván van egy olyan előnye, hogy ha azt mondom magamról, hogy igaz vagyok, akkor hát végre, akkor mehetek nyugdíjba. De a folyamatos fejlődéshez mindig kell, hogy na jó, de ha tényleg igaz vagyok, most csapjam be magam, mondjam azt, hogy én gonosz vagyok, mert ez megint nem jó. Tehát tiszta, az emberek tisztában kell lenni a saját szintjével. És emellett, ami másik probléma, a következő idézet, hogy a bölcsek azt mondják, nagyon bölcsen, hogy az ember ne tartsa magát gonosznak. Bármi is legyen miért, mert akkor ez egy olyan lelkiismereti problémába fogja vinni, vagy azt fogja eredményezni, azt mondja, hát én gonosz vagyok, akkor csináltok bármit, vagy olyan letört lesz ettől, hogy nem lesz képes motiváltan folytatni az életét és az Isten szolgálatát és az emberekkel való kapcsolatát, mert annyira le lesz törve, hogy ő egy rossz ember. Most felszóltak engem, hogy még akkor sem mindenki azt mondja, hogy igaz vagy. De ne hidd el nekik, mert mondasz magadnak, hogy gonosz vagyok. Egyrészt, akkor lehet, hogy butaságot beszélek magamnak, mert én igazából igaz vagyok, akkor most miért gondolom azt, hogy gonosz vagyok. Másrészt lehet, hogy olyan helyzetbe fog engem vinni, hogy azt mondom, hogy na jó, hagyjuk az egészet, mert így is mindig gonosz vagyok, mert bármit csinálok, mindig azt gondolom magam, hogy gonosz vagyok. Vagy pedig annyira leszek törve, hogy egészen magamba roskadok. Hát itt, de ugyanakkor tényleg nem lenne jó, ha azt gondolnám magamra, hogy igaz vagyok. Mert akkor meg az a veszélye van meg, amit a János mutat rá, hogy lehet, hogy elbízom magam. Hogy néha gondolom azt, hogy igaz vagyok, néha az meg, hogy gonosz. Ha nem mi? Ilyen igaz? Hogy ember vagyok? Hát azért, hogy ember vagyok, azért semmit nem tettem. A születésem most arról szól, amit én... De tényleg a kérdés az mindenképpen fontos, és tisztázni kéne, hogy mi a cél. Most megint föl fogunk olvasni egy idézetet, és aztán majd egy kicsit tovább beszélünk. Most sok kérdés lesz, de tisztázzuk. Nyilván azért vannak szintek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én dolgozom magamon, egy lelki munkát csinálok, és előbb fejlődök, és semmit nem értem el. Semmit. Istenhez képest olyan kis semmi vagyok. Ez nem. Nem. Tehát vannak szintek, vannak emberek, akikről azt mondom, hogy ez egy tisztességes, jó ember, és vannak emberek, azt mondom, hogy ez egy gerinctelen, és nem folytatom, hogy mit mondhatok még rá. Ugye? Tehát mégis vannak szintek. A zsidóság szerint milyen szintek vannak, ez egy nagyon érdekes dolog. Olvassuk föl a következő idézetet. Azt mondta Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi nevében. Három dolgot kérdezett Mózes az örökkévalótól. Van első kettő, és a harmadik az, amit itt én most lefordítottam. Azt mondta ő előtte. Miért van igaz, akinek jó, igaz, akinek rossz, gonosz, akinek jó, és gonosz, akinek rossz? Ugye? A nagy kérdés, csak szépen kifejtve. Látjuk azt, hogy vannak igaz emberek, akiknek jól megy a soruk ezen a világon. Vannak olyan igaz emberek, akiknek nagyon rosszul megy a soruk ezen a világon. Vannak gonosz emberek, akiknek jól megy a soruk ezen a világon, és vannak gonosz emberek, akik rosszul megy a soruk ezen a világon, mondjuk ez egy ritka eset, nem csak viccelek. De mindenre van, mind a négy lehetőség megvan. És erre két vélemény van arról, hogy mit mondott neki Isten. Azt válaszolta neki, Mózes, igaz, akinek jó, ez az az ember, aki igaznak a fia. Egy olyan igaz ember, aki igaz embernek a fia. És ezért jó neki, mert minden szempontból, mind a Jéhusz, a családi háttér megvan, mind pedig a személyes dolgok megvannak. Igaz, akinek rossz. Miért megy neki rossz a sora? Rosszul a sora? Mert ez az az igaz ember, aki gonosznak a fia. És hiába jó, de hát a papája nem volt rendben, ezért nem megy jól a sora. gonosz, akinek jó, ez a gonosz, aki igaznak a fia, és gonosz, akinek rossz, ez a gonosz, akinek, aki gonosznak a fia. A Talmud ezt megvitatja, és arra a véleményre jut, hogy hát ez nem egy elfogadható vélemény, miért lenne nekem rosszabb a sorom attól, hogy milyen volt az apukám. És a Talmud arra jut, hogy persze ez csak akkor igaz, ha folytatom valamilyen szinten azt a rossz utat, vagy jó utat, amit az apukámtól láttam. Jó, tehát akkor ezt a választ azért valamennyire félretesz, és egy másik választ, és azt mondja, hogy nem. Inkább így mondta neki. Igaz, akinek jó, ez a teljesen igaz. Ha látom azt, hogy egy igaz ember, akinek jól megy a sora, akkor ez azért van, mert ő egy teljesen igaz ember, Szádik Gamur, egy teljesen igaz ember, akinek azért jó a sora, mert a túlvilágon is jó lesz a sora, meg itt is jó lesz a sora. Mert egyszerűen nincs mit elverni rajta, hogy úgy mondjam. Igaz, akinek rossz, ez a nem teljesen igaz ember, akinek vannak azért még hibái, szóval Isten azt mondja, hát ha választani kell, hogy hol menjen rosszul a sora, akkor mondjuk azt a túlvilágon jó lesz a sora, ezen a világon még amit el lehet rajta verni, akkor inkább csak itt verjük el rajta. Gonosz, akinek jó, ez a nem teljesen gonosz, és ezért valami jó jár neki, és Isten azt mondja, ha már odaadunk neki valami jót, akkor hol adjuk neki oda? Ezen a világon, a túlvilágon? Inkább adjuk ezen a világon, azért kevesebbet, a túlvilágon megkapja a büntetését azért, hogy ő gonosz. A gonosz, akinek rossz, ez a teljesen gonosz, akinek a túlvilágon is rosszul lesz, rossz lesz a sor, meg a eljövendő világon is rossz lesz a sora. Akkor ezek szerint, amikor azt mondja Mózes, hogy van igaz, akinek jó, igaz, akinek rossz, igaz, rossz, akinek jó, és rossz, akinek rossz, vagy gonosz, akinek jó, és gonosz, akinek rossz, itt mit gondol, amikor azt mondja, hogy akinek jó? Mire gondol? Akinek rossz. Igaz, akinek jó. Mit jelent az, hogy akinek jó? Egyszerű a válasz, nem van bonyolultat kérdezek. Amit mondtam, akinek jól megy a sora. Ez szerint az értelmezés szerint, és Isten elmagyarázta neki, hogy miért megy jól a sora, vagy miért ment rosszul a sora. Akkor ezek szerint az a kifejezés, hogy igaz, akinek jó a sora. Csak ezt a szót hozzá kell tenni. Erre gondolt Mózes. A Zohár azonban másképp értelmezi ezt a igaz, akinek jót. Nézzük a következő, fordítsuk meg az oldalt, és nézzük a következő dolga. Azt mondja, a Zohár a Mishpatim szakaszban ezt úgy magyarázza, hogy ennél a nem tökéletesen és egyértelmű igaz embernél a meglévő rosszosság alá van rendelve a jónak. Mit jelent az, hogy igaz, akinek jó? Az a szádik, az az igaz ember, akiben csak jó van. Nem akinek jó a sora, hanem akiben csak jó van. Igaz, akinek rossz, az igaz ember, akiben van még egy kis rossz. Rossz, akinek jó, ez az a gonosz ember, akiben van még egy kis jó. És gonosz, akinek rossz, az pedig, tehát itt nem az, hogy soráról szól a történet, hanem arról, ami benne van. Ez a Zohár értelmezése. De a dolgok valószínűleg összefüggnek. Tehát az igaz, akinek jó a sora, az azért jó a sora, mert ő tökéletesen igaz, és aki és benne csak jó van. Jó, az nem szenved a világon annyit. Azért ez mondjuk relatív valóban, de azért vannak végletek. Tehát igaz, relatív, de mégis vannak végletek. Látni, van egy ember, aki igaz, és szenved az életben. Elveszti a családját, nincs megélhetése, nem becsülik meg. Ilyesmi, és vannak olyan igaz emberek, akik viszont igen, nagyon jól megy a soruk, van szép családjuk, megbecsültek a környezetükben, és így tovább. És mindenhez, tehát valami ilyesmiről van szó, nyilván. De mindenesetre most arra jutunk, hogy akkor ezek szerint négy szint van, amiről beszélünk eddig. Van az igaz, akinek jó, igaz, akinek rossz, rossz, akinek jó, rossz, akinek rossz. És itt most ez a négy szint, ez beszélhet a soráról is, mi most nem így fogjuk értelmezni, hanem hogy igaz, akiben csak jó van, igaz, akiben van rossz is, rossz, akiben van még egy kis jó, és rossz, akiben csak rossz van. Ez a négy szint van egyenlőre. De a Talmud egy másik helyen azt mondja, hogy van egy közepes szint is. A két véglet között van egy közepes, a bénoni. A közepes, aki ilyen is, olyan is. Most kérdés az, hogy amit azt mondja, hogy valaki igaz vagy gonosz, ez mitől függ? És van egy érdekes dolog, egy másik dolog a Talmudban, most itt a sok idézetet egymás után olvassam, de aztán majd remélem, hogy rendet rakunk, és mindenki érteni fog mindent. Azt mondja, Jób azt mondja egy helyen, ez a második idézet az oldalon, Noha tudod, hogy nem vagyok bűnös, s nincs ki kezedből menthet. Azt mondta Rává, mit jelent ez a mondat? Jó, az egész világot akarta felmenteni az ítélettől ezzel a mondattal. Azt mondta ugyanis ő előtte, Isten előtt. Világok ura, teremtettél bikát, kinek patái hasadtak. Teremtettél szamarat, kinek patái összefortak. Teremtettél édenkertet, teremtettél poklot. Teremtettél igazakat, teremtettél gonoszokat. Kiállhatsz meg te előtted. És itt a lényeg az utolsó mondatokon van, hogy teremtettél igazakat, teremtettél gonoszokat, mint hogy ez egy előre eldöntött dolog lenne, és ezért teljesen mindegy, hogy mit csinálok, és te tudod, hogy én igazából nem vagyok gonosz, bűnös, de mit teltek te előtted, mert olyan vagyok, mint amilyenek teremtettél. Ez a fajta felfogás nagyon furcsa, mert azt sugallja, hogy jobb szerint ezek szerint nincsen saját döntésünk, hanem el van dőlve előre, hogy mi jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk. És valamilyen szinten azt kell, hogy mondjuk, hogy úgy szintén, mint hogy azért lenne igazság abban, amit mond, mert vannak emberek, akik eleve jó affinitással születnek, szerények, kedvesek, megértőek, és nem csak a neveltetéstől függ, hanem eleve vele született tulajdonságokkal születünk, ezt lehet látni. Vannak kisbobák, akik eleve gonoszkodnak, most csúnyán kifejezve, tehát tényleg, lehet már, én látom mondjuk a gyerekeimen a különbséget, a ugyanolyan, alig van különbség, korkülönbség, és a születésüktől fogva lehetett látni, hogy más alkatúak. Most nem feltétlenül jó vagy rossz, tehát alkati kérdés, és aztán a neveltetés is nem az embertől függ. És nagyon sok minden függ az életben attól, hogy hogyan neveltek, hogy most jó úton járok, vagy rossz úton járok, ez nagyon sokszor attól függ, hogy hogyan neveltek a szüleim, még egészen kiskorban. Akkor ezek szerint valamilyen szinte mégis igaza van, de most igaza van, nézzük meg, hogy az utolsó idézetet is utána kis rendet rakunk. Szóval milyen az újszülött alkotása? Azt mondta Rabbi Yochanan. Miről van az írva, hogy végtelen nagy dolgokat tesz? Mármint, hogy Isten végtelen nagy dolgokat, csodákat tesz. Ezek azok a dolgok, amelyeket az örökkévaló, az újszülött megalkotásakor tesz. Ugyanis, mikor az ember jön, hogy feleségével háljon, akkor jelez az örökkévaló a terhességért felelős angyalnak, akinek Lájlá a neve. És azt mondja neki, tudd meg, hogy a mai estén, Lájlá, héberül az este az a Lájlá, és ezért gondolom ennek az angyalnak ez a neve. Tehát a mai estén egy ember teremtődik ebből és ebből a cseppből. És te pedig tudd meg, és őrizd azt meg, azt a cseppet, és vedd a kezedbe. És akkor még folytatja, hogy mit csináljon azzal a cseppel, és a végén azt mondja, hogy az angyal fogja ezt a cseppet, az pedig fogja a cseppet, és oda viszi az elé, aki mondta és teremtődött a világ, tehát Isten elé, majd így szól ő előtte. Világok ura, úgy cselekedtem, ahogy parancsoltad nekem, most pedig ezzel a cseppel mi legyen? Mit rendelsz ő rá? Rögtön elrendeli az örökkévaló, hogy gyenge legyen, vagy erős, férfi, vagy nő, gazdag, vagy szegény, szép, vagy csúnya, magas, vagy alacsony, de azt, hogy igaz, vagy gonosz lesz, azt nem rendeli el. Teljesen ellentétes ez azzal, amit jobb mondott. Mert jobb viszont azt mondja, hogy teremtettél igazakat és gonoszokat. Itt viszont azt mondja, kifejezetten azt mondja, hogy igen, vannak adottságokat, amiket elrendel, az például, hogy magasok leszünk, vagy alacsonyak, ebben nincs beleszólásunk, abban sem nagyon, hogy szépek legyünk, vagy csúnyák, ez egy relatív kérdés, de mondjuk ma már esetleg egy kicsit lehet rajta változtatni ezzel a műtétekkel, ezt most hagyjuk. De azért vannak dolgok, adottságok, úgymond, amik velünk született adottságok. Akkor hogy egyeztethető ez össze az, amit jól mondott, és nekem is őszinte ez logikusabbnak tűnik, hogy Isten bizony ad adottságokat az embereknek, de megadja a szabad választást a végén, hogy ezekkel az adottságokkal mit kezd. Végsősorban az ember élete a saját kezében van, abban a szempontból, nem abban a szempontból, hogy gazdag lesz vagy szegény, de abban a szempontból, hogy igen, hogy igaz lesz vagy nem, hogy jó ember lesz vagy nem. Na, ennyit akkor kis bevezetésként, meg egy gondolat elindításként. Most kicsit nézzük meg azt, amit eddig tanultunk. Hát azt mondtuk, hogy van az emberben egy van maga a lélek. És amikor azt mondtuk, hogy van maga a lélek, akkor beszéltünk isteni lélekről, meg állati ösztön lélekről. De mondjuk azt, hogy ez a maga a lélek, ez az ember. Az ember lelke. Ez, ennek a kettőnek a keveredése, vagy a masszája. De ezen kívül van a kabala szerint három öltözet. öltözete a léleknek. Ezt öltözetnek hívja, de lehet eszköznek is hívni. Mondjuk. Beszéltünk egy szóval, elindítottuk ezt. Mi ez a három öltözet? A gondolat, a beszéd és a cselekedet. Ugyanúgy, ahogy magát az embert nem lehet megváltoztatni, tehát testi művoltát nem lehet megváltoztatni, de a ruháit igen, azt, hogy hogyan öltözködik, az igen. Tehát föl lehet ilyen ruhát, olyan szép ruhát, csúnya ruhát, piszkos ruhát, tiszta ruhát, és így tovább. Hasonló módon itt a ruha az arra utal, hogy ezek olyan dolgok, amelyek tehát lehet rajtuk változtatni. Az, hogy ki vagyok, azon nem mindig tudok változtatni, de az, hogy mit mondok, hogy mit csinálok, és még azt is, hogy mit gondolok, azon tudok változtatni. Akkor nézzük meg egy embert. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki bizonyos adottságokkal született. Mondjuk úgy született, hogy nagyon forróvérű, és ami már eleve egy olyan jellemet ad neki, ahogy hajszolja az élvezeteket és a világ örömeit. Tehát mindesetre egy vele született tulajdonság, vagy egy olyan ember, aki nagyon rámenős, és ez egy vele született, vagy velé nevelt tulajdonság. Tehát akkor két dolog van. Van mondjuk nézzük konkrétan, hogy egy ilyen rossz tulajdonság előjön. Egy ilyen rossz indítatás előjön, mondjuk a kapzsiságának az indítatása előjön egy bizonyos élethelyzetben. Ennek attól nézve, hogy ez előjött, és addig, hogy ezt végigcsinálta, tehát a gyakorlatban meg is jelent, végbe is ment, ebben két fázist válasszunk külön. Van maga az ember, akinek van valamilyen vágya, mondjuk, és aztán van az, hogy ezt a vágyat mennyire viszi ki a gyakorlatba. Szerinti, hogy gondol-e rá, beszél-e róla, és cselekszik-e azt szerint. Szerinti, hogy mondjuk én, tegyük föl, nem én, hanem soha ne beszéljen magáról, se jó, se rosszat. XY nagyon szereti a finom zsíros ételeket, és a disznóhús nagyon vágyódik a disznóhús után. Ez egy beleszületett tulajdonság. Ezt most persze kicsit viccesen fogalmazom. Van maga ez a tulajdonsága, ez a rossz tulajdonsága, és aztán van az, hogy amikor elmegy egy húsbolt mellett, és fölötlődik az agyában, hogy hoppá, itt van az a vonzó sülök. Akkor itt két lehetőség van. Több lehetőség van, de induljunk el két irányba. Vagy, és erről elkezd gondolkodni. Fú, de finom lenne az, és hogy lehetne, és de jó lenne azt megszerezni. És így tovább. Következő lépés, hogy már beszél róla, hogy hú, és akkor az még jobban elmeríti őt, mert amiről beszélünk, az még jobban belénk vésődik. És a következő lépés, oda megy a pulthoz, és elkéri, és mondjuk megeszi. De van egy másik lehetőség, mondjuk, hogy ugyanebben a lehetőségben még az is megvan, hogy gondolkodik róla, beszél róla, de azért az cselekedetig nem megy el. Még egy lehetőség, hogy gondolkodik róla, de azért nem is beszél róla inkább. De van még egy lehetőség, hogy nem kezd el róla gondolkodni. Fölötlik benne a gondolat, és ő uralkodik önmagán, és már a gondolat szintjén megállítja azt. Tehát biztos, hogy nem fogja megenni, biztos, hogy nem fog arról beszélni, hogy ez milyen vonzó a számára, és biztos, hogy nem is azt nem fog arról beszélni, milyen vonzó a számára, nem fogja legalább a beszédben élvezni azt a... Tehát van olyan, hogy gondolatban élvezek valamit, van olyan, hogy a beszédemben élvezek, arról beszélek, hú, az milyen jó, és mit tudom én. Nem arról az, hogy nem vallja be, ezt nem arról az, hogy nem élvezi beszédben, a beszédsíkon, és a beszédsíkján, és aztán biztos, hogy cselekedetben nem fogja végigcsinálni. Akkor, amikor azt mondom, hogy egy ember mire képes az életben, akkor arra, hogy azt mondjam, hogy képes változtatni önmagán, hogy ne vonzódjon a disznócsülők iránt, nem biztos, hogy képes. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de nem biztos. Most a disznócsülők lehet, hogy nagyon buta példák, direkt egy ilyen kicsit vicces példát hozok fel. Nem biztos, hogy képes változtatni magát. De az, hogy biztos, hogy ezt a lélek öltözeteinek a szintjén nem fogja kivinni, nem fogja emelni, az öltözetein ez nem lesz érezhető, az biztos, hogy képes erre. Képes arra, hogy ne tegye meg, képes arra, hogy ne beszéljen róla, és képes arra, hogy ne gondoljon rá. Amikor azt mondom, hogy gondoljon rá, a gondolatnak két fázisa van. Amikor fölötlik bennem egy gondolat, egy valamilyen indítatásból, mondjuk egy érzelmi vonzódásból, vagy valami. És aztán van az, amikor arról tudatosan tovább gondolkodom. Van, amikor hirtelen ráébredek, hogy hú, erről nem kéne gondolni. Erre még gondolni se szép erre, és akkor megállítom. És akkor valamire másra gondolok. Ugye a különbség a gondolat öltözete, meg a beszéd és a cselekedet öltözete között az az, hogy míg a beszéd és a cselekedet az megállítható, tehát az olyan fajta ruha, amit le lehet venni, a gondolatot nem lehet levenni, mert az ember általában gondolkodik, mindig gondolkodik. Nem azt mondja, állj, nem gondolkodom! Az nem nagyon megy. Akkor maximum annyit lehet tenni, hogy gondolatot váltok. Tehát tudatosan valami másról kezdek el gondolkodni. És az ember képes irányítani a gondolatait ilyen szinten. Erre mondja azt a Kabbala, hogy a beszéd és a cselekedet az egy olyan öltözék, amit le lehet venni és föl lehet venni. A gondolat az olyan öltözék, mint a teknős békának a páncélja, ami be össze van nőve vele. Akkor itt azt mondja, más nem lehet tenni, mint cserélni. Más irányba vinni a gondolatokat. Azt lehet mondani, hogy arról beszélünk, hogy mire képes egy ember, arra képes, hogy gyakorlatban, beszédben és gondolatban is ne hagyja magát a rossz oldalra sodródni. És ez egy nagyon nehéz dolog, egy óriási dolog. És gondoljuk végig, hogy nyilván disznóhúsevés az könnyebben megoldható, legalábbis a legtöbbek számára. És gondoljuk, van egy ember, aki olyan tulajdonsággal született, hogy egyszerűen vannak olyan emberek, akik mondjuk szeretnek mások fölé emelkedni. És az, hogy cselekedetben ne tegye meg, az már egy óriási dolog, ne viselkedjen így, hogy beszédben ne tegye meg, az is egy óriási dolog, de még gondolatban se. De sorolhatnék ezer más rossz tulajdonságot, vagy vágyat, amiben ez a feladat. A következő lépés, hogyha ezt már megtettem, akkor az, hogy próbáljak magamon is változtatni. Ne csak azon az öltözékeken, amiket hordok, amiket viselek, a cselekedet, beszéd és gondolat öltözékeim, hanem magamon is. Ugye azt jelenti, hogy ne is legyen ilyen affinitásom, ne is jöjjön elő bennem egy ilyen gondolat. Ne kívánjam, alapjában ne kívánjam disznóhúst, utáljam a disznóhúst. Alapjában undorodjak attól, hogy másokat letiporjak. Vagy hogy tehát, hogy magamon, a tulajdonságon is, magamon is változtatni. De ez nem, tehát semmiképp nem ezzel kezdődik, és nem is biztos, hogy ez feltétlenül sikerülni fog tökéletesen. Ha megnézzük, akkor ez egy óriási dolog, amit most elmondtunk, mert az emberek azt szokták gondolni, hogy annyi várható eltőlünk, hogy cselekedetben ne legyünk rosszak, gonoszak. Se egymással, se ugye mondjuk Isten felé ne tegyünk rossz dolgokat. De beszéd és gondolat, ez csak a beszéd az még elmegy, de gondolat, hát kit érdekel, mit gondolok. Nem. A Kabbala szerint, a zsidóság szerint a gondolat is nagyon fontos, mert a gondolatból megyünk tovább általában a többi szinthez. A beszédhez, a cselekedethez, de az biztos, hogy a gondolat a legnehezebb. Sőt, a Kabbala azt mondja, hogy ugye amikor az ember a vétek szót, azt nem szeretem, de hibázik, vagy vétkezik. Most azt mondja, mégis a vétkezik. Az ember vétkezik, tehát rosszat vétkezik. Akkor három síkon teheti azt. Vétkezhet a cselekedet síkján, vétkezhet a beszéd síkján, és vétkezhet a gondolat síkján. Nyilvánvalóan büntetést csak a cselekedet síkján lehet kimérni rá. De akkor is vétkezik, amikor gondolatban vétkezik. Hogy? Jó, vannak, igazad van, hogy a Tóra szerint is vannak bizonyos dinnek, amiknek a lényege a beszéd, de annak nincs cselekedeti szintje, tehát a rágalmazás csak beszédben van. Igazad van. De ha az ember arról beszél, hogy minden finom a disznóhús és mennyire élvezi, ezt nem lehet megbüntet. Tehát a Tóra nem ad erre büntetést, vagy azt mondja, de jó lenne ellopni ennek az embernek az autóját. Ez nem lehet büntetni, nyilvánvalóan. Ha ellopja, azért már igen. Tehát ez már egy óriási dolog, és azt mondjuk, hogy a beszéd síkján sem szabad vétkezni, sőt, a gondolat síkján sem. Tegyük fel, az ember ezt elérte.
És van egy ember, akit mi ismerünk, tegyük föl, ismerünk valakit, aki mind a három szinten tökéletes. Ebben el lehet érni tökéletességet, szerintetek? Szerintetek nem, mert azt mondjátok, hogy egy nagyon távoli cél. A Kabbala azt mondja, hogy igen. Ebben el lehet érni tökéletességet. Abban igenis el lehet érni tökéletességet, hogy az ember ne cselekedjen, ne beszéljen, és ne gondoljon rosszra. De abban, hogy ő belül is változzon, szerintem, hogy ne is legyen affinitás ezeket, ez egy folyamatos harc lesz az ő életében, mert ő folyamatosan kell, hogy uralkodjon magán, hogy ne cselekedjen, ne beszéljen, és ne gondoljon. Az is lehet, hogy vannak emberek, akik erre a szintre elérnek, mondjuk az életükben egyszer. Hogy valóban úrrá leszek magukon, és gondolatban, beszédben, cselekedetben nem tesznek, nem vétkeznek. Ez nem is feltétlenül arról, hogy elértem ezt a szintet, és akkor utána goodbye, mert most már minden rendben van, mert én már nem gondolok, nem beszélek, nem cselekszek. Ez egy folyamatos munka. És erre mondja azt, talán nem tudom pontosan, hol van írva, hogy láttam Isten szolgát és Isten szolgálóját. Isten szolgálójáról beszélünk, aki folyamatosan szolgál, aki folyamatosan dolgozik önmagán, aki folyamatosan úrrá lesz a vágyain, és nem hagyja, hogy azok kibontakozzanak, még a gondolat szintjén sem. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyen vágyai. Abban igazatok van, hogy abban elérni a tökéletességet, hogy ne is legyenek ilyen vágyai, az már szinte lehetetlen. Akkor ezek szerint, és ezt a szintet hívjuk úgy, hogy közepes. Az az ember, aki elérte azt, hogy cselekedetben, beszédben és gondolatban ne tegyen rosszat, az a szint a közepes szint. Erre a közepesre, mert ha már tett valami rosszat, vagy beszélt, akkor azt ebben a terminológiában gonosznak nevezzük. Nyilván a gonosz ez nem erős szó erre, de rásának, rossznak nevezzük. Szerintem akkor az emberek többsége, 99,9%-a mindannyiunkat beleértve, gonosz. Ilyen értem, a gonosz szó nem jó, mert rásá. De mi a cél? Hogy elérje ezt a közepes szintet. Erre a közepes szintre ezek a kifejezések, hogy igaz, rossz, gonosz, közepes, ezeket nagyon sokszor átvitt értelemben is lehet használni. De amit a Kabbala hív ennek, az ez a szint, amiről mi beszélünk. Sokszor ezt úgy is lehet értelmezni, hogy egyszerűen, hogy ez már egy igaz ember. Ugye? A közepes. Miért? Mert én, egy kívülálló, aki ránézek egy közepesre, aki csak a beszéd gondolat és csak a beszéd gondolat és a cselekedet szintjén lett jó ember, igaz ember. És ránézik egy igaz-igaz ember, aki már változtatott önmagán is, tehát úgy értem az ő eszenciáján is, és nincsenek már mondjuk ilyen késztetései sem. Én egy kívülálló nem biztos, hogy észreveszem a különbséget. Mert én mi alapján döntöm el, hogy az ember igaz vagy nem? Az alapján, hogy amit én látok. Tehát én mit látok? A beszédet, a cselekedet, esetleg néha el tudom képzelni, hogy mit gondol. De ennél beljebb nem tudok menni. És ezért az én szememben az is igaz, aki egyszerűen a cselekedet, a beszéd és a gondolat szintjén már eljutott arra a szintre, hogy ő nem tesz rosszat. Mindjárt még a végére jön. Akkor ezek szerint ez a közepes. Ki a gonosz, akinek jó? Az ember, ami a legtöbb jó ember az ilyen, tehát úgy értem az általánosan használt terminológiában vett jó ember az ilyen, az én ember, aki törekszik arra, hogy jó legyen, és nagyon sok jó dolgot is csinál, meg jó sok dolgot beszél, de azért mellette csinál elvétve vagy nem elvétve rosszat is, ha más nem gondol arra. Most miért kihangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy az ember büntethető vagy nem, Isten szemében is, nem büntethető egy olyan ember, aki a Tóra parancsát nem szegi meg, nem büntethető, de ettől végül nem lesz igaz. Ő ebben a terminológiában, vagy ebben a fogalomrendszerben a gonosz, akinek jó. Mert azért a jó nagyon előtérve van. A gonosz, akinek rossz, az a fajta ember, akit már úgy hívunk közhasználatban is, hogy rossz. Ez egy rossz ember, aki De nagyon, nagyon ritka, hogy jót csinál, vagy gondol, vagy beszél, aki egy igazi ilyen... Ő is változtathat önmagán, tehát nyilvánvalóan előre juthat a szintekben, eljuthat a közepes szintig akár, és lehet még az igazik is. De milyen az az igaz ember? Az igaz ember az az, aki nem csak a beszél, a gondolat és a cselekedet szintjén vált igazzá, hanem képes úgy változtatni önmagán, hogy belül is igaz legyen. Ez nem azt jelenti, hogy attól fog ő hátra dőlhet, és ő nincs feladata, mert utána is még lehet ezekben a végtelenségig haladni. De van egy, ő neki már úgymond, nem szeretem ezt a szót, de vétkes, nem csak vétkes gondolatai nincsenek, hanem még vétkes affinitása, vagy vétkes vétekre való késztetése, vagy vágya sincsen. Ő elmegy a disznós mellett, és semmi, mint hogyha üveg lenne. Viccesen. Tehát teljesen megváltozik. Erre már nem biztos, hogy mindenki képes. Ez lehet, hogy már egy beleszületett dolog. Vannak emberek, akik eleve úgy születtek, hogy olyan kevés bennük mondja a rosszra való affinitás, hogy könnyen el tudják ezt érni. Erre mondja azt Jobb, hogy Isten teremtettél igazakat és gonoszokat. Ő nem arra gondol, hogy a szó közhasználtában, mert igazakat és gonoszokat. Teremtettél olyan embereket, akik majd képesek arra, hogy átváltoztassák magukat, és ne is legyen affinitásuk a rosszra, és teremtettél olyanokat, akik mondjuk maximum a közepes szintig tudnak eljutni. De mindig megvelett bennük az a rossz ösztön, az végsősorban mindig ott lesz bennük, és egy folyamatos harc lesz. Ez jó megfogalmazásában. Amikor pedig arról van szó a következőben, hogy az, hogy igaz vagy gonosz, azt Isten nem rendeli el. Itt viszont a szó egyszerűbb értelmében vett igaz vagy gonosz. Az, hogy te jó ember vagy, vagy rossz ember vagy, azt nem rendeli el. Mert el tudsz tudni arra, hogy legyél egy olyan szint, aki a gonosz, akinek jó, vagy esetleg akár egy olyan szintre is mindenki el tud jutni, aki közepes. Amiről most már tudjuk, ez egy nagyon magas szint. Szóval ezt nem rendeli el Isten. És ez megmagyarázza nekünk azt is, amit az előző oldalon láttunk, hogy azt megesketik azzal, hogy legyél jó és igaz, és ne legyél gonosz, de még az egész világ is azt mondja neki, hogy te igaz vagy, saját szemedben legyél gonosz, ezt a mondást lehet úgy magyarázni, hogy te legyél igaz, törekedj arra, hogy egy igaz ember legyél, és ne legyél gonosz, akkor mi van a kettő között? Közepes. De még ha az egész világ is azt mondja neked, hogy te egy igazán igaz ember vagy, ne hidd el nekik, mert ők mi alapján ítélik meg a beszéded, a cselekedeted, esetleg a gondolataid alapján. De a te belsődet nem ismerhetik. Ezért, és azt még te is nagyon nehezen ismered meg. Ezért te magadra maximum úgy tekints, mint egy közepes. Szerinti, aki az igazhoz mérten, mondjuk akár lehet úgy is nézni, hogy rássá. Akkor itt ez egy összefoglalva egy kicsit, ezek szerint ha azt szeretnénk definiálni, hogy mit vár el tőlünk a kabala elvárja tőlünk, hogy változtassunk önmagunkon. Változtassunk a belsőnkön. Változtassunk a nem csak a cselekedeteinken, hanem változtassunk a beszédünkön is, sőt még a gondolatainkon is. Sőt még azt is elvárja tőlünk, hogy törekedjünk arra, hogy önmagunkon is változtassunk, de azt tudatja velünk, hogy nem biztos, hogy ez minden esetben sikerül. Ha nem sikerül, akkor nem magunkat hibáztassuk. Feltétlenül. De ha az nem sikerül, hogy beszédben, cselekedben és gondolatban jók legyünk, azért csak magunkat hibáztathatjuk, mert Isten arra mindenkinek megadja a lehetőséget. Ezek szerint a kabala szerint az embernek arra kell törekedni, hogy közepes legyen. Ezért, hogyha hallottunk a Tánya című könyvről, amit Sénozámmal rabbi írt, az első Lulcsi Rebe, ezért az első résznek, ott a oroszlán része a könyvnek, a közepesek könyve erről szól. Mindannyian arra kell, hogy törekedjünk, az emberek többsége az arra kell, hogy törekedjünk, hogy közepes legyen. És ez sem azt jelenti, hogy ő eléri ezt a szintet, és ott vége van, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan dolgoznia kell ezen a szinten. Mert az ember is, aki bénoni, őnek is folyamatosan nem szabad, hogy hagyja magát. Ha pedig előfordul, hogy elesett, akkor utána újból vissza tud jutni arra a szintre. Összefoglalva, az mindenképp kiderül, hogy itt nincsenek fixa ideál, tehát van egy a fixa ideál az az, hogy nekem változtatni kell önmagamon, az, hogy ebben milyen szintet érek el, az, amit mindenképp el tudok érni, de nagyon kevesen érnek el, az az, hogy változtassak a beszédemen, a cselekedetemen és a gondolataimon. Nyilván ez kívülről befelé a nehezedik, tehát a legkönnyebb, sokszor még az is nagyon nehéz a cselekedet, aztán jön a beszéd, és a legnehezebb a gondolat, és ezek után, vagy ezekkel párhuzamosan azon is dolgoznom, hogy önmagamon változtassak. És mivel ez egy folyamatos munka, ezért nyilvánvalóan a Biblia ezt érezteti velünk akkor, amikor olyan emberekről beszél, akik igaz emberek, de mégis hibáznak. Mert nincs olyan, hogy azt mondom, hogy elértem, most akkor most hátradőlök, és én tökéletes vagyok. Mindig van lehetőség a hibára, de most mondjuk, hogy ne törekedjek arra, hogy jobb legyek. És ezért mondja a Biblia azt, hogy nagyon, nézzük meg a harmadik idézetet. Szóval, hogy nagyon közel van hozzád, hogy ugye a harmadik idézet végig azt mondja, hogy nagyon közel van hozzád az ige, szádban, szívedben, hogy megtedd azt. Miről szól az a három dolog? A szád, az a beszéd. A szíved, az a gondolat. A megtedd azt, az a cselekedet. Ezeken a síkokon nagyon közel van hozzád. Ezeken a síkon meg tudod tenni. Képes vagy a szádban, a szívedben és a cselekedetedben a tant magadévá tenni. Ennél többen nem biztos. De a szádban, a szívedben az a gondolatod, és a cselekedetedben igen. És ezért mondja az első idézet azt, hogy az ember munkára született, mert nem eleve eldőlt, hogy most jó vagy rossz, hanem folyamatosan dolgoznia kell önmagát. Ezért mondja azt, hogy miért mondja azt, hogy kis dolog Isten félelme, ez egy külön magyarázatot igényel, de viszont a többi idézet, amit még itt van egy idézet, nem magyaráztunk el, a többi idézet azt hiszem, hogy érthetővé válik. Igen, kérdések. Egyértelmű. Igen. A legnehezebb dolog ugye tudni, hogy mi a jó és mi rossz, de ez nem. Én a kérdést elismételve a felvétel kedvéért, hogy ugye azt kérdezett, hogy ugye ez a fajta rendszer, amit felállítottunk, ez szükségelteti azt, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Természetesen, hát ezzel kezdődik. A Biblia is azt mondja, a tan alapján az, ami közel van hozzá, azt mondja, mindenképp azt a tant azt tanulni kell, mert nem tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. Mikor mész el a bölcshöz tanácsért, akkor, amikor nem érted pontosan, hogy mi van a tanban, vagy nem érted pontosan az élethez, amiben te kerültél, arról hogyan kell a tant értelmezni. Természetesen valaki a tudtán kívül tesz rosszat, vagy gondol rosszat, vagy beszél rosszat, ez nem lehet felelősségre vonni. De attól az még rossz. És az, hogy nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, az valóban a legnehezebb ebben a feladatban. De nem... A végcél az, hogy megtudja, hogy mi a jó és mi a rossz, az egy eszköz, amin keresztül, az egy állomás, amin keresztül eljuthatok oda, hogy a jó szerint cselekedjek, gondoljak és beszéljek, vagy nem. De nem ez a vég, tehát nem az, hogy amit meg kell oldani, csak azt, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz. Igen, azt tudni kell, mert különben nem tudod, hogy melyik oldalt válaszol. De utána még választani kell. Más kérdés? Ennyire elfogadja mindenki.
Dolgokon is, hogy a elmúlt alkalmakor, amikor tanultam szefirotokat, és eszembe jött az, hogy a Ketterhof már Vinánál itt a három öltözet öltözétek, amire van az a lehetőség, hogy gondolatok új dolgokat szülnek, és meg is önmagamon a legtöbbet változtak. Ezzel az öltözékkel, hogy a gondolatok fordult új bőről, és főleg értelmezve és abból való cselekedetekre legyen diszharmonikus, hogy más gondolok, más teljesen Azt mondom, hogy ez egy csodálatos dolog. Értem, nem diszharmóniában, hanem harmóniában.
Egyetlen.
És akkor a bennem levő világok, vagy... Nem lehet, most nyugodtan.
Meg bennem is nem nyugodtan, csak nem itt a söcs helyén van. Mert ugye azt mondtuk, hogy ugye a teremtés során, amikor az Isten belépeli a lelket, ugye, akkor azzal tulajdonképpen az Isten jóság is bennünk van. Mert ugye azt mondjuk, hogy igazából az ember ebben jónak születik. És az nem lehet, hogy a léleknek az a része, ami a tudatalattiba van, és ugye a lélekhez közeli Istenség, hogy az azért emlékszik arra a jóra, amit Istentől kapott, tehát a lelkiismeretünk azért többször figyelmeztethet arra, hogy
természetesen
milyen úton vagyunk éppen.
Igen, az teljesen így van. És néha erről szól, hogy néha van ez a baszkol, van az a isteni hang, ami mondja neki, és az emlékeztet minket. Az hatással van ránk. Csak az ember sokszor annyira lehúzza önmagát, lerántja, igen, hogy nem veszi észre ezeket a figyelmeztetéseket. De összefoglalva a mai órát, azt mondhatjuk, hogy akkor az ember feladata az a munka, tehát dolgozni önmagán. Nincs egy szint, amikor azt mondhatjuk, hogy na, hát, ha olyan leszel, mint ő, akkor tökéletes vagy, aminek magának kell, magán kell változtatni. De nyilván az erre való keretek azok benne vannak a tanban, a kabala szerint, a tórában, és ezt először az embernek az öltözékei szintjén kell átvinnie, és utána lehet a magán az ő eszenciáján is, vagy legbelsőjén is változtatnia. Vagy nem utána, párhuzamosan, csak nem feltétlenül, hogy az... Nem mondja azt, mert így egy a két mutatás. Nem mondja az ember azt, hogy hát én nem fogom azt csinálni, hogy miért ne gondolhatnák erre? Ha előjött bennem ez a gondolat, akkor nyilván ez bennem van, hát akkor gondoljak erre. Hogy miért ne tehetném meg, ha nekem van egy ilyen készítésem, ne legyek már képmutató, én élvezem ezt a dolgot, akkor miért ne tegyem meg? Hát éppen azért nem, mert ne gondold azt, hogy az emberek attól lesznek jók, hogy először változtatnak önmagukon, hogy ne legyen ilyen készítésük, és csak utána majd nem fognak erre gondolni, cselekedni. Pont fordítva kell megfogni a dolgot. Először ne tedd meg, ne beszélj róla, aztán ne is gondolj rá, és aztán lehet, hogy nem is lesz meg benne ez a készítés. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy csak azután fogok én majd jól cselekedni, meg beszélni, utána már belülről megváltoztam, és arra szintre kerültem, hogy én már tényleg őszintén tudok jól cselekedni, mert nincs is bennem készítés a rosszra. Nem. Fordítva kell megfogni. Először, ha van is benned készítés, ne tedd meg, ne beszélj róla, ne gondolj rá, és így tudod megváltoztatni magadban is, hogy ne is legyen benned ilyen készítés. Köszönöm szépen, akkor itt állunk meg.